Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Parászka Boróka vagyok, a Színdaraboló szerkesztője. Mai karácsonyi ajándék interjúnk következik, amelynek vendége, szereplője az egyik legismertebb és legszeretettebb magyar színésznő, Molnár Piroska. Vele beszélgettünk színésznőségről, színházról, életről. Fogadják szeretettel! Ki ma a színésznő? Hogy érzed, hogy mitől lehet fontos, az, ahogy ma fontos, vagy ahogy ma tekintenek rá, az mennyivel másabb ahhoz képest, ahogy te ezt megtapasztaltad 1968-ban, amikor befejezted a főiskolát, és mi történt a színészekkel veled ez alatt a pár évtized?
Talán abban az időben, ugye, ahogy ma divatos mondani, nagyobb volt a szakma becsülete. Ez nyilván attól is függött, hogy mennyire tartott össze a szakma. És ugye ebbe a megosztottságba, ami ma ezt is nagyon divatos mondani, talán a színházi szakma volt, aki az utolsó pillanatig egybe volt, vagy egyet gondolt. Vagy legalább, ha nem értett valamiben egyet, akkor ezt meg tudta beszélni, vagy vitatkozni róla. Én úgy érzem, hogy most kezd ez valahogy bomladozni. Hogy ennek mi az oka, mi a hátulütője, azt ugye tudjuk, az nem jó. De amikor már a büfébe valaki félbe szól a másikhoz, vagy csak ülnek, hallgatnak, és nyomogatják a telefonjukat, és nem folyik valami eszmecsere, az nem jó. Természetesen a színházban még mindig megvan az, hogy a szakma előtérben van, tehát egy színházi próba szünetében azért nem politizálás folyik, hanem annak a jelenetnek vagy a próba azon részének megbeszélése, ami éppen lezajlott, vagy ami éppen vár ránk. Tehát ez megmenti a színházat attól, hogy ottan olyan dolgok történjenek a beszédben, ami hát nem a színházzal kapcsolatos, vagy nem az éppen folyó próbával kapcsolatos, vagy az esti előadás megbeszélése. De azért most már kicsit igyekszünk nem beszélgetni, és ez nagyon, nagyon fáj nekem.
Te egy olyan színésztő vagy, aki nagyon sokat készül, és nagyon odafigyel. Azt gondolom, hogy ennek a fajta beszélgetésnek, egymással való párbeszédnek egyik feltétele az, hogy a színész az benne éljen abban a színházban, abban a színházi kultúrában, abban az irodalomban, amiben benne van. Ezt te hogyan csinálod, és hogyan látod ezt ma magad körül?
Hát én tanítok is, vagy van szerencsém színpadi beszédet tanítani a Színművészeti Egyetemen, tehát megismerem a fiatalokat is, és ez nagyon-nagyon jó dolog. Én újra látok egy törekvést a fiatalok között arra, hogy csak a szakma, ami azért örömmel tölti el az embert, legalábbis a nagyon tehetséges, valamit akaró fiatalok között ezt látom. Hát a többit meg nem ismerem, vagy legalábbis nem érdeklődöm irántuk. De hogy is mondjam neked, szóval a színész azért mindig oda lukat ki, hogy na, mi történt a színpadon, vagy mi fog történni, vagy minek kellene történnie. De valahogy a szakma becsülete ma mégse az a közönség részéről. Jó, hogy járnak színházba emberek, de mindig ugyanaz a csoport. Mindig ugyanazok. Az ember jár a városba, vagy akár taxizik, akár mit tudom én, közértbe, vagy valahol találkozik emberekkel. Látszik, hogy jaj, valahonnan én ismerem magát. Hát nyilván látták a tévésorozatot, vagy valamit, de hogy színházba is játszanak színészek, arról például fogalmuk sincs. És akkor, ha egy-egy színésznek úgymond, idézőjelben mondom, szerencséje van, mert bekerül egy sorozatba, és ezáltal bizonyos nézőrétegnél népszerű lesz, azt viszont a színpadról hát nem ismerik. azt azok az emberek nem ismerik, akik színházba járnak. A színházba járók viszont jobban megismerik azt a kollégát, aki nincs benne semmiféle tévé sorozatba, hanem látják naponta a színházba.
Adtál egy nagyon személyes hangú interjút Csáki Juditnak a Magyar Narancs számára, és ott három fontos fogalmat említettél, ami a te munkádat, és általában a színész munkáját, és általában azt a közösségi létet meghatározza, amiben benne vagyunk. A méltóság, a szuverenitás és az elegancia. Magyarázd meg, hogy ez neked mit jelent, és miért pont ez a három?
Hát mondjuk talán az eleganciáról a legnehezebb beszélni, de ezt még az én generációm magával hozta az előző generációkból, akik nagyon-nagyon jó példát mutattak nekünk. Abból a színpadi létezésből, az egymás közötti kommunikációról, a toleranciáról, a fiatalok segítségéről, arról, hogy kell létezni egymás közt a színházba, mi az, ami a színészi munka, és mi az, ami ennek az emberi része. Mert hát az is nagyon fontos, hogy utána úgy tudjunk egymással játszani a színpadon, hogy az a közönségnek a maximumot hozza. Hiszen vannak súrlódások, ugye önkéntelenül emberi súrlódások egy-egy társulatban, de hogy azokat nem szabad a közönség elé vinni, azoknak a közönségnek azokhoz semmi köze. Tehát, hogyha amikor fölmegy egy színész a színpadra, akkor a közönség csak azt a általa megformált figurát játsza, és ne pedig a színész magánéletét, vagy magán jellegét. Talán ez lenne az elegancia. Bocsáss meg, mi volt a másik?
Szuverenitás.
A szuverenitás. Hát, a szuverenitás az a csuda tudja, hogy is van. Egy próbán belül, vagy egy előadás próbáján belül, ugye mi még úgy tanultuk, hogy a rendező utasításainak megfelelően, úgy írtuk alá a szerződést, megfelelően játsszuk el a szerepünket. Igen ám, de hát az embernek saját elgondolásai is vannak egy-egy alak megformálásáról, és akkor ezt vagy tudja ütköztetni a rendező elképzeléseivel, és belesimítani abba az elképzelésbe, amit a rendező gondol a dologról, vagy ellenáll. Hát az nagyon nem jó, ha ellenáll. Viszont az én kedvenc rendezőim azok, akik először hagyják, hogy a színész próbálkozzon, és aztán ahhoz ők hozzászólnak, de úgy, hogy amit hasznosnak tartanak a próbálkozásból, azt egyeztetik az ő elképzelésükkel, és esetleg nem haragusznak, ha vannak benne olyan részek, ami ugyan nem egyezik az övével, de közben rájön, hogy hoppá, hiszen ez is benne van, és nem áll ellent annak, hogy a színész azt belevigye. Talán túl bonyolultan mondom, de talán a lényeg érthető. Hogy egymást inspiráljuk ebben a dologban, a rendező és a színész, és a görcsös ellenállása annak, hogy a másik mit szeretne, az sose jó. Mindig valami ennek a kettőnek az elegye. Vannak persze olyan rendezők, és azokat se becsülöm én le, akik én úgy hívom, hogy kottából dolgoznak. Tehát van egy szilárd elképzelése, és azt szinte lekottázza, és azt a színésznek le kell énekelni. Na most, ha én egyetértek ezzel a dologgal, akkor simán megy a dolog. Simán megy az ügy, úgy próbálok, ahogy a kottából kell. De ha nem egyezek vele, akkor se szabad föladni vagy ellenállni, mert az a legrosszabb. A sértődött színésznél nincs rosszabb. Tehát úgy kell egyeztetni a rendezővel, vagy úgy kell megvitatni egy dolgot, hogy az végül is a közönség örömére és csodálatára legyen megjelenítve.
Két nehéznek mondott nemzet rendezőről mondtad azt, hogy te jól dolgoztál velük, és sokat tanultál, illetve munkatársról, nem csak rendezőről, tanártól. Igen. Súlyok Mária volt az egyik, és a másik Asher Tamás. Mennyire kellett megtanulni ezt a szuverenitást, vagy megérteni a pályát során? Mert azt gondolom, az elegancia az valahol mégiscsak belülről jön, az egy felismerés, vagy egy...
Igen.
A szuverenitás az valami intellektuális és közösségi munka.
Súlyok Mária beszédtanárnőm volt a főiskolán. Sajnos játszani színpadon együtt nem játszottunk, csak rádióban. Rádióban nagyon szép szerepeket játszottunk együtt, és az mindig óriási élmény volt, amikor én már diplomás színész voltam, találkozni Máriával a rádióban, illetve hát az Asher rendezte Vörös Sándor darabba a Szent György és a Sárkányban, ugye ő volt Inganga királynő, és én meg az egyik udvarhölgyet játszottam, de hát közvetlenül nem sok dolgunk volt egymással, viszont együtt öltöztünk. Tehát megtodálhattam egy már idősödő nagy színésznő privát oldalát is, mert ő is kedvelt engem, és a főiskola elvégzése után hát szemmel tartott, és megnézte a televízióban közvetített előadásokat, hiszen én akkor vidéken voltam. És valahogy mégiscsak a pályámat figyelemmel sérte, és hát ez nekem nagyon jól esett. A másik, Asher Tamás, aki, tehát őtől megtanultam ezt a fajta, hogy mondjam, hogy nem ilyen nappali színész az ember. Szóval ő sose volt nappali színésznő. Az nappal az életben egy komoly a munkájára figyelő nő volt. Nem ahogyan mondjuk az átlag ember elképzeli a színésznőt, hogy az reggeltől estig ott ragyog. Ő a színpadon ragyogott. És ezt meg lehetett tanulni tőle, hogy a nappal az ember színésznő, a színpadon színésznő. Asher Tamástól pedig hát rengeteget tanultam a vidéki évek során. Azt hiszem, ha összeszámolom, 18 produkcióban játszottam nála, ebből majd a fele főszerep volt. Tehát ha valaha megírják az én pályámat, olyan szerencsém lesz, akkor hát Asher abban 100%-ig benne van. És tőle is nem csak színpadilag lehetett tanulni, hanem emberileg is. Amikor az emberben nagyon ágaskodott az önérzet, akkor Tamás annyira finoman és kosan tudta leszerelni és visszahozni az erdőből, amikor az embert úgy elvitte a saját fontossága, és elegánsan és finoman és nem bántva. Persze eleinte mindig azt hiszi az ember, hogy na most miért bánt, hát miért bánt, most miért rúg belém, és később veszi észre, hogy hát ez értem történik, nem ellenem. Valahogy így tudnám ezt kifejezni.
Most is arról beszélsz, hogy mennyire fontos az együttműködni, megérteni a másik szándékát, elképzeléseit. Nagyon sokszor nyilatkoztál arról, hogy számodra kihívás színpadon megcsinálni, vagy színpadra vinni azt, amit a rendező elképzel. Azt gondolná ezek alapján a téged felületesen ismerő ember, hogy te egy ilyen alárendelődő, belesimuló ember vagy, de közben, aki követi a munkáidat, és meglát színpadon vagy filmen, az tudja, hogy van valami borzasztó erő, vagy mondanám azt, hogy autonómia, vagy valami nagyon saját. Majdnem azt mondanám, hogy ha már szuverenitásról beszéltünk, hogy autoriter.
Igen.
Mi ez az erő?
No, ez egy érdekes dolog. A Pártos Géza volt az én színészmesterség tanárom, aki mindig úgy hasonlította, a színészetet egy futballcsapattal hasonlította össze. Furcsa ezt ma így hallani vagy mondani, de mindig azt mondta, hogy gyerekeim, csapatjáték, ahol mindenkinek tudnia kell a helyét. A kapusnak tudnia kell, hogy nem ő ráhárul a gólrugás felelőssége, a csatárnak viszont tudnia kell, hogy neki gólt kell rúgni, a hátvédnek tudnia kell a maga helyét, és amikor kiteszik a szereposztást a próbatáblára, és az ember elolvassa a szerepét, akkor viszonyítania kell, tudnia kell, hogy abban ő most hol, abban az előadásban, amit éppen készülnek, hol foglal helyet. És nem akarni a másik szerepét eljátszani, mert nem azt osztották rám. Talán ebben van a lényeg, hogy tudni egy darabon, egy előadáson belül, tudnia kell az embernek a helyét. Szóval azt hiszem ez a lényeg, hogy igen, most én éppen ezt a szerepet játszom, ez hol foglal helyet abban az előadásban? Mennyire fontos? És ne akarja az ember előtérbe tolni magát, ha éppen nem az ő szerepéről szól a jelenet.
Tehát felismerni azt, ami vagyok, és azt viszont képviselni. Jól értem, hogy ezt az erőt
igen.
azért mégiscsak valahol megfogjuk. És nem igen. kihátrálni igen. ebből.
Igen, igen, pontosan.
Artner Szilvia, Sziszó kollégina mondta, aki szintén készített igen. veled interjút, hogy Molnár Piroska az, aki úgy be tud szólni. Aki meg tudja mondani. És valóban, tehát, hogy azért annak ellenére, hogy akár milyen kritikát olvas veled kapcsolatban az ember, akár milyen pályaképet, azért ez a következetesség, pontosság, együttműködés megjelenik, de közben azt is látni, hogy megvan a te álláspontod, a véleményed, és ez mindig egyértelmű.
Hát igen, ezt igyekszem így alakítani, és hát tudod így, 70-en fölül már könnyebb, mint fiatalkorban, mert végül is az emberbe csak összegyűlik valamiféle bölcsesség, vagy rálátás, vagy nem is tudom. Szóval az ember elkezdi tudni a helyét, akár az életben, akár a színpadon. Vagy ha 70 évesen már még nem tudja, akkor ott baj van.
Meséltél arról, hogy fiatal színésznőként ezt most nem fogják elhinni, vagy felnevetnek a hallgatóink, te nem tartottad magad szépnek. És aztán visszanézted a korabeli felvételeket, és rájöttél, hogy hát azért az mégiscsak volt, jelenség volt, ami te voltál. Mit érzel magadban most, mint színésznő, vagy magadról, mint jelenségről, filmben, vagy színpadon? Honnan, hova jutottál? Azt mondtad, hogy az emberek azt képzelik, hogy a színésznő az ragyog. Emeli a fogalom igen. elé, tegyünk még más fogalmakat, hogy mi még, vagy mi vagy te még?
Talán az volt akkor még a baj, hogy ugye a szép kislányok, a szőkék voltak, kékszeműek, karcsúak. Én nem volt magasak, nem voltam egyik se. És valahogy úgy gondoltam, hogy olyan semmilyen nem vagyok. Ami később tulajdonképpen, hát persze nem semmilyen voltam, hiszen ha most visszanézem, akkor karakter voltam akkor is. És ebben a szóban van a lényeg, hogy nem voltam se naiva, se ilyen beskatujázott tragika, se komika, hanem minden együtt. És ahogy éppen kinőttem a naiva korból, vagy kiöregettem, akkor már tudtam átvenni a komika szerepet, de tudtam közben tragika lenni. Tehát egy színésznek óriási szerencséje, hogyha a fiatalkora után, vagy közvetlenül karakterszínészé változik. Egy karakterszínészbe minden belefér, mindent rá lehet osztani. Ugye ilyen divatos szóval azt mondják ezt, hogy all-round színésznő, vagy színész. Tehát, hogy mindent játszik. Mindent játszhatnak vele. Plusz nekem ott volt ez a zenés színházi vénám, mert hát az éneklés is ment, szóval volt egy ilyen oldalam is, hogy zenésbe, akár operetbe, akár műzikelbe, bármibe lehetett engem alkalmazni, és hát ennél nagyobb ajándék egy színésznek nincs, mint amikor bármilyen karaktert el tudnak vele képzelni a rendező.
Ez nem csak azt jelenti, hogy te szerepeket kapsz, jelen vagy, hanem azt is, hogy folyamatosan dolgozol magadon is, meg a hangodon is, hogy ez egy ilyen szakmai
igen,
utazás.
Igen, ez így van, hát az soha nem szabad. Ugye mondják, hogy a jó pap holtig tanul, hát egy színésszel ugyanígy van, frissen kell tartania az érzékenységét, előhozni magából, vagy ébren tartani magában a gyereket. Azon kívül hát bizony ennek a külsősége is, tehát hogy a hangom mindig a helyén legyen, hogy tudjak úgy mozogni még, ahogy ahogy az életkoromtól elkívánják, vagy esetleg annál még jobban is. Persze, ez egy színésznek folyamatosan dolgoznia kell magán. Úgyhogy én mindent megtettem, akár hangképzés, akár mozgás, bármilyen magam fejlesztése érdekében.
A taxidermia alkotói meséltek arról, hogy milyen végtelen alázattal és munkabírással dolgoztál abban a filmben is, de nyilván számukra ez volt az élmény, és hogy ez a testi munka, ez mennyire fontos, és mennyire következetes a részedről. Ez mit jelent? Vagy hogy működik?
Már hogy a magammal való...
Igen, igen. Te mint test, mint élmény. Ki mondjuk, hogy voltál Pilonka és Piroska, és mindenki lát maga előtt. Tehát ez azért...
Amikor az ember, hogy mondjam, ugye például a taxidermiában a Pálffy Gyuri azt a szerepet rámosztotta, hál' Istennek, akkor én már, mint Molnár Piroska megszűntem. Tehát a kamerák előtt én már, mint Molnár Piroska megszűntem létezni. És csak arra kellett gondolnom, hogy ez nem én vagyok, ez az a szerep, amit játszom. Tehát... És a színész, ezt annyiszor elmondom, mert nagyon tetszett, amit ez is Pártos Géza ezzel bocsátott útra bennünket, hogy egy színészben minden emberi tulajdonságnak meg kell lenni, és éppen azt erősíti föl magából, azt hívja elő magából, és erősíti föl, amit az a szerep, amit ráosztottak, megkíván. És akkor én tulajdonképpen megszűnök, de hát mégse szűnök meg, mert annak örve alatt, hogy kérem szépen, ez nem én vagyok, hanem a szeret, mégiscsak ki tudom adni magamból azt a rejtett emberi tulajdonságot.
Azt mondtad, hogy a szerep örve alatt magáról árulkodik az ember.
Igen.
Egészen abszurd kérdés lesz így 5 évtizedre visszamenően azt kérdezni, hogy te mit tudtál meg magadról, vagy mi az, amit most a pályádnak ezen a pontján azt mondanád, hogy igen, ezt személyesen én a színháznak magammal kapcsolatban ezt köszönhetem.
Hát először is megtanította a pálya, és szerencsés emberek vettek körül, tehát vagy szerencsém volt, mert olyan emberek vettek körül, akik erre fölhívták a figyelmemet, a színészi alázatra. Ezt bizony nem rögtön tudja az ember. Vagy én legalábbis későn érő típus voltam, és nem rögtön tudtam ezt. Ez az ember hadakozik is ellene, mindig saját magát tartja fontosabbnak, vagy akarja előtérbe helyezni. Aztán nálamnál okosabb, hozzáértőbb emberek nem mondok neveket, mert hiszen tudod, hogy kikkel dolgoztam együtt, vagy ez világos a pályám során. Olyan szépen terelgettek engem e felé, hogy végül valahogy ezt magamévá tudtam tenni, hogy mindig az egész a fontos. Amiben én persze fontos vagyok, de az egészben vagyok én is fontos. És az első a mindig az, ami aztán a közönség elé tárul. Vagy amit a közönség elé viszünk.
Mi a tétje a sikernek és a bukásnak? Mi a siker, mi a bukás?
Hát ez nagyon titokzatos dolog. Mert hál' Istennek kevés bukásban volt részem a pályám során, de azért volt. És lehet, hogy az egyik oka az volt, hogy éppen nem volt erőm, vagy merszem nemet mondani arra a szerepre, amiről tudtam, hogy nem nekem való.
Soha nem szoktál nemet mondani a fáma szerint.
Hát nehezen szoktam nemet mondani, mert valami mindig érdekel azért a dologba. De volt egy-két ilyen eset az életemben, amikor tudtam, hogy ezt most nem szabadna, ezt azt kellene mondani, hogy gyerekek, kiméljetek meg ettől. És mégis belekeveredtem, és akkor előre tudtam, hogy hogy ebből bukás lesz, és ennek nem lesz jó vége. De aztán valahogy becsületből végigcsináltam, és megpróbáltam magamba ezt elraktározni, hogy na, legközelebb, ha ilyen lesz, akkor ne így tegyek, de ugye, mint ilók és bihók, hogyha jó, majd legközelebb nem úgy csinálok, de aztán valahogy az ember mindig bele, vagy nem mindig, de egyszer-kétszer beleesik még abba a hibába, hogy tudja, hogy nem szabadna, és mégis megcsinálja.
Mi a bukás?
Vannak, akik tudnak rögtön, tudnak nemet mondani, átgondolják. Én nehezen.
A bukás az, amikor mások nem szeretik, vagy amikor te azt gondolod, hogy ez nem teljesítettem azt, amit én elvárok?
No, ez nagyon érdekes. Itt Zsámbéki Gábort tudnám példának hozni, aki Kaposváron igazgatóm volt, és én mindenfélét vagdalkoztam egy ilyen évadközi szerződésen, mert egy kritikus nagyon rosszat írt róla. És akkor hát, ha nem ugrok el idejében, akkor hozzám vágja a kulcscsomóját, és azt mondta, hogy és ki szerződtett téged jövőre? Ki ad neked szerepet? A kollégáid mondták, hogy rossz voltál? Az igazgatód mondta? A rendeződ mondta? A közönség mondta? Vagy ő így mondta, az a nyikhaj, aki leírta azt a pár mondatot, még azt se tudta, hogy mit ír, vagy mit látott. És akkor ez nekem egy ilyen életre szóló dolog volt, hogy nagyon fontos, hogy a kollégákkal hogy vagyok abban a szerepben, ők mit mondanak. A közönség elismerése persze fontos, de nem biztos, hogy mindig úgy van. Nagyon fontos, hogy én mit gondolok arról, hogy játszottam, és az a színházi közösség, amiben az ember van. És hát én egy nagyon-nagyon jó közösségben voltam fiatal, ugye a kaposvári színházi közösségben.
Igen, ezt te úgy is szoktad megfogalmazni, hogy a korszakaim, 71-től 78-ig, 84-től 2002-ig
igen,
voltál.
Igen. Igen, ahogy az életkorba is megy előre az ember, de hát az a 7 év, mondjuk az első, a kaposvári, a fiatalságunk, hát az egyszerűen csodálatos volt. És csodálatos volt az a második szakasz is, amikor úgymond visszamentem Kaposvárra. Mert valahogy úgy éreztem, hogy a Pesten most valahogy nem játszhatok annyit, mint amennyit én szeretném. És akkor újra vállaltam ezt a vidéki létet, és nem bántam meg. Pedig az bizony újabb 17-18 év volt.
Ez a vidéki lét, ez azért fontos, mert ott nyilván, mert Kaposváron kialakult az a színházi műhely, ami kialakult, azért is, mert egy kicsit azért kívülről rálát az ember arra, ami a magyar színház, és ami azért mégiscsak a pesti vagy fővárosi színházak. Vagy azért, mert a te pályád vidékről indult, és a kívülálló, és a messziről jövő, és a sikereiért megdolgozó ember perspektíváját te személyesen nagyon jól ismered.
Igazából akkor jöttünk rá, például Kaposváron, én úgy emlékszem, arra, hogy tulajdonképpen szerencsés helyzetben vagyunk. Amikor rájöttünk, hogy ugye vidéken mindig hétfőn van a szünnap, és akkor rohantunk Pestre, mert többnyire sokaknak itt volt a családjuk is, de rohantunk Pestre színházat nézni, és azon az egy napon úgy éreztük, hogy az az élet, hétfőn Pesten. És akkor mentünk vissza, ugye kedden hajnalba, és akkor ott voltunk vasárnapig, és azt éreztük ideiglenes létnek. Na most mi, amíg ez volt, addig nem is tudtunk olyan színházat csinálni, amilyet szeretnénk. Amikor rájöttünk, hogy nem, az élet kedreggeltől vasárnap estig van, az a valódi életünk, és a hétfő az ideiglenes élet. És amikor megfordult ennek az aránya, és minden szívünkkel, lelkünkkel, fizikai erőnkkel, minden arra kedreggeltől vasárnap estigre tevődött, és reggeltől estig csak a színházat csináltuk, és rájöttünk, hogy az a fontos, és nem az az egy hétfői nap, akkortól kezdve kovácsolódott össze a társulat, és, Azt hiszem ez a lényege a dolognak. Hogy a vidék, szóval ne az legyen, hogy ott olyan ideiglenesen vagyunk, hát csak itten létezgetünk, aztán majd Pest. Hanem ahol vagyunk, igen, ott kell megteremteni azt, amit szeretnénk, és nem ábrándozni valamiről, ami nem biztos, az sem biztos, hogy egyáltalán bekövetkezik majd.
Olyan parázslással és ábrándal beszéltél a te fiatalkori első évtizedről, a 70-es évekről, hogy azt gondolná az ember, hogy az ifjúságától búcsúzó színésznő melankóliája határoz meg téged. Közben pedig annak vagy a nagyon vitális példája, hogy hogyan lehet az ember szép, erős, meggyőző, intenzív, idős emberként, testileg, lelkileg, hogyan parázslik. Az idősödés szeretete, ez nekem most így jön le, de lehet, hogy azt mondod, hogy baromságokat beszélek, és ez belülről hát teljesen más.
A szeretete nem, de a fölvállalása és a megértése az hozzájárul ehhez, hogyha ez így csapódik le kifelé, vagy így jelenik meg kifelé. Persze titokban szenvedek én azért az idősödéstől, akármi fizikai módon, akár lelkileg, de ez a nem adom fel, ez a szóval én mindig a túlélésre játszottam. És ez a sok minden történik az ember életébe, de túl kell élni, vagy lenyomnak a dolgok, vagy fölemelnek. Még azok a dolgok is, amik fájnak, amik rosszak történtek az ember életébe. Valahogy úgy kell csinálni, hogy azok is fölemeljenek, és ne lenyomjanak, hanem még valami a túlélés erejét adják az embernek.
De te nem csak túlélsz, hanem erős vagy, és örülsz. Ez a két dolog, ami jön át, az erő meg az öröm. Ez mi ez?
Hát ez nagyon jó, ha ez előjön, de hát ezek szerint, ha ez előjön belőlem, vagy látják mások, akkor meg is van. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez megvan bennem, de mégis, ha az élet olyan szituációkba vet, vagy az dobja elém, ami lenyomna, vagy esetleg másokat lenyomna, akkor én megpróbálok fölülkerekedni, és elfogadni azt, hogy ez az életrendje.
Tudom, hogy karácsonykor te megszoktál inni rituálisan egy pohár konyakot Kulka Jánossal.
Igen.
Ezek a rítusok, ezek hozzájárulnak az erőhöz, meg az örömhöz, és ha igen, akkor ezt...
Hogyne. Hogyne. A kollektát, a baráti kapcsolatok, azok rengeteget adnak az embernek. És hál' Istennek ez a régi kaposvári társaság, ez annyira összetartó és egymásra figyelő társaság, anélkül, hogy ezt olyan nagyon hangoztatnánk, vagy kimondanánk, ez egyszerűen van. És ez rengeteg segítséget ad az embernek az életbe, erőt és segítséget.
71 éves vagy. Amikor szabad estéd van, és nem játszol, akkor elmész színházba, és vagy könyvet veszel, és olvasol. Mit tudsz látni még a színházban? Mennyire tud még ezt működni?
Borzasztóan érdekelnek a kollégák. A fiatalok, a velem egykorúak, bármi. És a tehetséges dolgok. Én mindig szoktam mondani, hogy engem csak a tehetségtelenség tud fölbosszantani. Ha éppen egy tehetséges dolgot látok, de aznap az nem olyan jól jött ki, vagy nem tudom mi, azt én meg tudom bocsátani. És ezáltal hát persze élvezettel nézek nagyon sok előadást, és örülök, ha egy-egy volt tanítványom, vagy egy-egy kollega egyszer csak úgy jelenik meg a színpadon, hogy azt mondom, hogy jaj, Istenem, de jó, hogy bíztak benne, de jó, hogy ő is bízott magába, vagy kitartó volt, mert nem így indult a pályája, és egyszer csak kiteljesedett. Szóval ezek olyan örömök, amit nem érdemes kihagyni az életből.
Nem ismered azt a jelenséget, hogy már mindent kipróbáltunk, már mindent elmondtunk. Ezek a színház határai. Tudjuk, hogy mikor késik a világítás, hogy mikor rossz a kellék, hogy mi... És hogy az ember egyszer csak elveszi a varást. Már fáradt. Túl sokat.
Á, nem, ilyen nincs. Hát én szerintem igazi színészek között, vagy igazi színházban ilyen nincsen. A színház egy minden esti újabb csoda. És ha nem minden este egy csoda, jó, de azt szoktuk mondani, nem minden este száll el az Isten. Ugye, amikor úgy minden összejön, azt mondjuk, hogy ma leszállt az Isten. Nem minden este száll le az Isten, de úgy kell neki fogni minden estének, hogy ma szálljon le az Isten. És ma le fog szállni az Isten.
A te hangod, Molnár Piroska, olyan, hogy megszólalsz, és hát nem tudom, hogy ki, de valaki megjelenik, és leszáll közénk. Nagyon örülök, hogy hallhatták a Székelyföldi Rádió hallgatónk.
És... Köszönöm, és üdvözlöm a hallgatókat.